Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Lak Gábor atyával Gerstenmaier György beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Szeretettel köszöntöm Lak Gábor atyát. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Hogyan választotta ezt a hivatást? Egy kicsit meséljen arról, hogy kik a szülei, honnan származik, és hogyan választotta ezt a hivatást?
Nagy családból származom. 11 testvérem van.
Az tényleg nagy.
Én vagyok a szüleimnek a 6. gyermekem. Igazából egészen kicsi koromban elkezdtem minisztrálni. Édesanyám, amikor nővéremmel együtt vitt óvodába, akkor az óvoda felé útba esett a plébánia templomunk. Ott volt egy ilyen reggel 8 órai szentmise. Azon vettünk részt. Én nagyon mozgékony gyerek voltam, és hát a Mihály atya, az Opelényi Mihály atya oda hívott, hogy minisztráljak. Úgyhogy olyan 3,5 éves koromban minisztráltam először. Az határozott emlékem, hogy nézek föl nagyon magasba. Ugye 3,5 évesen alig értem el az oltárnak a magasságát. Ott van az atya, mosolyog rám, és akkor próbálok segíteni neki. Kendőt tartom, vagy a vizet nyújtom. Egy ilyen halvány emlékként ez ott van bennem. Ha hivatásomnak a kezdetét kell találni, akkor ide tenném. Egyébként gyerekként sok minden akartam lenni. Nem is gondoltam volna magamról azt, hogy pap leszek. Akartam tanító lenni, vagy pap. Akartam pék lenni, vagy pap. Akartam autóbuszvezető lenni, vagy trollibuszvezető lenni, vagy pap. Szerettem volna vasútnál dolgozni, vagy pap. Igazából kicsi koromban minden második alkalommal pap akartam lenni, amikor választottam valamilyen hivatást, de ez így nem tűnt fel nekem. De mindenfajta dolog, ami megtetszett, az akartam lenni, vagy pap.
És konkrét élmény, amikor már teljesen biztos volt benne, hogy ezt a hivatást szeretné választani, volt egy ilyen meghatározó pillanat? Vagy ez így szépen lassan alakult az évek során, hogy igen, én pap szeretnék lenni?
Több Isten élményem is a szentmiséhez, a szentmisén való minisztráláshoz, az oltárszolgálathoz kötődik. Azt hiszem, ezek az Úristennek a szelíd, szeretetteljes és határozott megszólításai voltak. Ami bennem véglegesen a papság felé fordította a választási irányt, akkor már a műszaki iskolába jártam, ipari elektronikai technikát tanultam, és ezek után teljesen logikusnak tűnt, hogy felvételizek a műegyetemre. Informatikus szerettem volna lenni.
Vagy pap.
Igen. És akkor az E-épületnek az emeletén van egy előadó, ahol fizika előadás volt, és a két fizika előadásnak a szünetében kimentem a büfébe, és megvettem a kólámat, meg a meleg szendvicsemet, és leültem, hogy megegyem. És ahogyan úgy leültem, és elkezdtem edni, megint előkerült bennem ez a gondolat, hogy hogyan is legyen, és hogy lenne jó. És miközben megreggeliztem a két előadás között, közben teljesen bizonyossá vált, így melegszínűs elfogyasztása alatt, egy ilyen benső béke, elfogadottság, egy olyan élményért, amivel aznap délután már rohantam a lelkiatyámhoz, hogy pap akarok lenni, és ez teljesen biztos. Ő kicsit nyugtatott, és mondta, hogy jó, a vizsgaidőszakot csináljon meg, a következő fél évet csináljon meg, és akkor utána induljak neki a teológiának. Tulajdonképpen megszereztem azt az 58 kreditet a 60-ból, amikor a műegyetem az első folyón, és utána elmentem teológiára.
Visszatekintve, mit gondol, hogy a lelki vezetője, a lelki atya miért mondta ezt a csinálja még meg a vizsgai időszakot, meg a következő fél évet, hogy biztos legyen a döntésbe? Tehát ő úgy látta, hogy kell egy picit még ennek a döntésnek érlelődnie?
Hát végül is arról van szó, hogy közel 17 év szólongatás után mondtam az Úristennek igent. Másrésztről pedig az a tapasztalatom, hogy a dolgokat, amiket elkezdünk, azokat lehetőség szerint jobb befejezni. Tehát, hogyha valami olyasmihez kezdünk hozzá, aminek vannak lezárási pontja, így mondjuk egy szemeszternek a vizsgaidőszak az egy lezárási pontja, azokat jó megtenni. És így is jó volt ez. Szerintem hasznomra vált az, hogy befejeztem nem csak az egyik, hanem utána a másik vizsgaidőszakot is.
És valamit tud belőle hasznosítani abból a megszerzett tudásból? Tehát amit ott megszerzett abban a egy év volt?
Egy év, ez csak egy év volt, igen.
De valamit azért tud hasznosítani?
Hát a mérnöki szemlélet az formálódott bennem ebben az évben is, de egyébként is alapvetően műszaki beállítottságú családban nőttem föl. Sok mindent csináltunk közösen édesapánkkal gyerekkorunkban.
Ő is.
Fortunk, faragtunk.
Ő is ilyen műszaki végzettséggel rendelkezett? Vagy ilyen irányban dolgozott?
Édesapám villamosmérnök, és az Ovidnál dolgozott a városok közötti 400 kilovoltos távvezetékeknek a hálózatát tervezte, abba vett részt.
Gondolom a vasútnak meg ilyen, tehát ezeknek a közlekedési eszközöknek?
Nem.
Nem?
Ez a
vagy csak, hogy
civil energiaellátás.
Ja, értem. Tehát összeköttetése.
Az, hogy minden háztartásban áram
értem,
legyen.
Értem.
És hogy a rendszer abban a szempontból stabil legyen, hogy esetleges hibatűréssel rendelkezzen, tehát egy-egy erőműnek a teljesítmény csökkenése vagy kiesése esetén is legyen áram a háztartásokban, ahhoz ilyen az egyes városok között kellenek ilyen átkötő hálózatok.
És a testvérei közül, mondta, hogy 11-en vannak, van, aki még a papi hivatást választotta? Van olyan?
Nem, nincsen.
Tehát ön az egyedüli.
Pap egyedül én vagyok. Az öcsém választott még egyházzenei szolgálatot, a Ferenc öcsém. Igazából ma Magyarországon úgy néz ki, hogy 8000 emberrel jut egy pap. Körülbelül ez az arány, tehát azt hiszem furcsa lenne, hogyha 14-ből lenne kettő pap. Nem mondom azt, hogy nem történt ilyen. Ismerek olyan családot, ahol a 4 gyermekből azért csak 3 lett pap, mert a negyedik szerzetes hivatást választott szerzetes nővér lett. De azért azt gondolom, hogy jobb az, hogyha több családból jönnek a pap és a szerzetes hivatások. Egyébként az a plébánia, ahol fölnőttem, 14 papírszerzetes hivatást adott.
Az gyönyörű. A teológiát hol végezte?
Esztergomban.
És a teológiai évek alatt folyamatos volt önben az elhatározás, tehát nem volt semmilyen elbizonytalanodás vagy megingás abban a tekintetben, hogy igen, én ezt szeretném csinálni. Illetve ha volt, akkor kisegített abban, hogy ne ingjon meg.
Itt jön vissza a mi egyetemi év, amire azt mondtam, hogy jó tesz, hogyha valamit elkezdünk, akkor azt fel is fejezzük.
Tehát akkor itt az az elhatározás segített, hogyha egyszer elhatároztam, hogy ezt szeretnék lenni, és elkezdtem, akkor befejezem.
Hát ennyire nem, hanem az, hogy elkezdtem ezt az évet, akkor befejezem. A szemináriumban a 3. év közepe volt nehéz, ami végül is év végére feloldódott bennem. 3. év májusában jöttek látogatóba a Hit és Fény mozgalomnak az egyik közössége. Őket kísérgettük egész nap több kispaptársammal. Esztergomban mutattuk meg a bazilikát, megmentünk el a szalmacsárdába ebédelni, meg dobáltunk kavicsokat a Dunába, szóval volt egy ilyen önfelett nap, és maga ez az élmény, meg utána a táborba való meghívás az, ami Isten ajándékaképpen, bátorító szavaképpen hatott rám, és segített abban, hogy tovább folytassam a szemináriumi tanulmányomat. Nem is tudom, talán karácsony vagy új év környékén volt az, hogy azt éreztem, hogy lehet, hogy másfele kellene indulnom, de következetesen kitartottam abba, hogy ha már elkezdtem az évet, akkor befejezem, mint ahogy a műegyetemben, ha már elkezdtem az évet, akkor befejezem, és az Isten kegyelmi ajándékai pedig időben megérkeztek még az év vége előtt, amelyek tovább lendítettek.
Amikor befejezte a teológiát, és papás szentelték, utána rögtön a jelenlegi helyére került?
Papszentelésem után rögtön Soroksára kerültem. Ez egy hagyományos közössége az egyházmegyénknek. Ezen a plébánián találkoztam először a Mária Rádióval, és a Rózsafüzér Zarándoklattal is. Velük vettem először részt benne.
És ez mikor volt?
2007-ben.
2007-ben. Hát akkor egy 10-11 éve lassan. És utána került aztán a Batthyány térre?
Nem. Több plébánián is szolgáltam. Soroksár után Esztergomba kerültem. Ott 3 évet töltöttem a plébánosommal együtt, akkor alakítottuk meg Esztergomban a Hit és Fény mozgalomnak a Kavicsok nevű közösségét. Az ott lakó, az Esztergomban és a környékbeli településeken lakó érdemi sérültekkel és családtagjaikkal, hát vesegítőkkel, illetve egy sajátos misszió indult akkor, ez egyik katekumenünknek a indítására, ami mind a mai napig zajlik, hogy tartós élelmiszert és az egyik áruháznak az élelmiszerét napi, kétnapi rendszerességgel osztják ki a szegények között. Akkor még csak havonta egy alkalommal osztottunk élelmiszert, ahogyan kaptuk az adományt úgy. Ma már sokkal gyakrabban történik, ahogyan a segítők és az adakozók egyre többen lettek. Így.
És ezt Esztergom után?
Kelenföldre kerültem, a Kelenföld-Szentgellért plébániára. Papszentelésem előtt a diákonusi gyakorlatomat ezen a plébánián töltöttem.
Tehát akkor vissza.
Visszakerült.
Visszakerült.
Igen. Tehát a kelenföldi plébánián töltöttem a diákonus fél évemet, és utána pedig 4 éves papként visszakerültem 2 évre, hogy ott szolgáljak. Az ifjúsági életben, Szentgellért plébánián a nagy mértékben van szükség a gyóntatásra, illetve a gyászolókkal való foglalkozásra, illetve a minisztráns életbe való bekapcsolódás az volt az, ami határozottan feladatom volt. Ez az időszak volt az egyébként, amikor még ugyan nem indult el az iskolai kötelezően választható hit és erkölcstanoktatás, hanem valamiért akkor a környező iskolákban, meg a környező területen lakók közül sokan jelentkeztek úgy, hogy iskoláskorú gyermekük van, szeretnék, hogyha megkeresztelnénk őket, és akkor úgy külön foglalkoztunk velük. Ennek az időszaknak egy szép emléke, és sok-sok tapasztalatot gyűjtöttem belőle, hogy iskoláskorú gyermekeket, akik még nincsenek megkeresztelkedve, hogyan lehet a hitbe bevezetni, hogyan lehet a közösségi életbe bevezetni, és hogy hogyan tudnak utána a keresztelés után a többi szentségre és felsőáldozásra, majd jóval később a bérmálkozásra felkészülni.
Amikor a Batthyány térre került, akkor segédlelkészi minőségben került oda? Azonnal? Vagy hogyan történt ez?
Ezen mindig megakadunk, mert a pontos jogi meghatározása, hogy kisegítő lelkész.
Kisegítő lelkész.
Ezért szeretem jobban, hogyha egyszerűen csak atyának szólítanak, mert tulajdonképpen ez a fogalom, hogy kisegítő lelkész, azt írja le, hogy ott segítsem a plébánosnak a munkáját, a szentségi pasztorációban, ahol szükség van. Tehát azt csinálom, amit a papok csinálnak.
Értem.
Gyontatok, misézek, keresztelek, esketek, tevetek, illetve egy-egy hittanórában helyettesítést vállalok, vagy hívott adom, hogy vegyek részt azon a hittanórán, amit ő tart, és segítsem az ő hitoktatását, vagy pedig tartsak meg helyette egy, mondjuk egy felnőtteknek szóló hittanórát. A névben az van benne, hogy segítsem abban a plébánost, a domi atyát, amiben szüksége van segítségre.
Hozott egy bibliai idézetet, megosztaná ezt a hallgatókkal, hogy melyik ez a választott bibliai idézet, amelyik közel áll önhöz?
Énekeljetek az Úrnak, dicsérjétek az Urat. Ez egy olyan idézet, ami számtalan helyen benne van a Szentírásban, Jeremiás proféta könyvében, Dániel proféta könyvében, a Zsoltárokban. Nem mondanám azt, hogy most egy konkrét idézetet választanék, de ezzel a szókapcsolattal, hogy énekeljetek az Úrnak, dicsérjétek az Urat, legalább 15-ször benne van a Szentírásban, pont így ebben a megfogalmazásban. Fontos számomra azt, hogy énekeljük az Úrnak, dicsérjük őt, mert ő dicséretre méltó folyamatosan és mindig. Az életünknek van olyan sok örömteli helyzete, olyan sok örömteli alkalom, amikor azt tudjuk mondani, hát köszönöm, Uram, köszönöm, hogy ez történt, vagy az történt, hálás vagyok neked, és akkor ilyenkor könnyű szívvel dicsérjük az Urat, és énekelünk neki. Ilyenkor a hálánk az föltör belőlünk, és örömmel dicsérjük az Istent, mert tapasztaljuk az ő jóságát. De Isten dicséretre méltó, szent, és énekkel imádható mindig, akkor is, amikor ezt közvetlenül az életünkben nem érezzük. Ahogyan a napsüt a felhők fölött, az Isten szeretete folyamatos felénk, és azt akarja, hogy mi ezt mindinkább érezzük, és mindinkább ebben benne tudjunk élni, de hát vannak azok a pillanatok, amikor ködös az ég volt, amikor nem látszódik az, hogy honnan süt a nap, de hát akkor is süt ránk. Sőt, hogyha minden nézzük, ez a május első, amikor a hitésvényesek eljöttek Esztergomba, ezt az Úr elkészítette már sokkal korábban, és sok jó származott abból. Az abban a harmad évben volt, amikor úgy a szemináriumban, hogy akkor azt mondtam volna, hogy éppen nehéz.
Hivatásával is tudja, illetve hát gondolom, azzal tudja igazán dicsérni az Urat. Hogyan? És honnan merít erőt, hogyha éppen nehezebb időszaka van, ha éppen elfárad?
Hál' Istennek, papként ígéretet tettünk rá, és napi szinten fontos, hogy ebben helytálljunk, és mégpedig ez a zsolozsmai imádság. Egyházmegyés papként a zsolozsmai imádság az egy olyan kötelezettség, kötelező Isten dicséret, ami egyébként az élet forrása. Tehát, hogyha ezt kellene mondani, akkor a zsolozsmára akkor használom, úgy gondolom, jól a kell szót, hogyha azt mondom, hogy enni kell, inni kell, levegőt venni kell, és zsolozsmázni kell. Mert hogy ahogyan az életünknek, a testi valónknak szüksége van ételre, italra, levegőre, pihenésre, meg mindenfajta dologra, ugye a lelkünknek szüksége van zsolozsmára. És a zsolozsmának a legnagyobb része, az zsoltár, Isten dicsérő zsoltár, Isten dicsérő himnusz, az Úr nagy műveiről való tanító olvasmányok, válaszos énekek, amelyek az Isten műveit mérítik el bennünk. Tehát ez az énekeljetek az Úrnak, dicsérjétek az Urat napi szinten, és az életemben folyamatosan ott van.
Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, és további életére Isten áldását kívánva búcsúzok el most öntől, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Lak Gábor atyával Gerstenmájer György beszélgetett.